Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Hát addig még elég sok idő van hátra, egy hét.
Ami rengeteg.
Különösen azért, mert itt van az amerikai adósság plafonnak a kényelmetlen kérdésköre, és ez még hozhat bizonytalanságot a pénzügyi piacokra, és ezt azért említem, mert hogyha ez nem lenne velünk, akkor bátrabban tudnám azt gondolni, hogy lesz lehetőség kamatcsökkentésre jövő kedden. De mivel itt van ez a kényelmetlenség a piacon, elképzelhető, hogy egyelőre még inkább kivár a Magyar Nemzeti Bank. Azt szerintem viszonylag nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a következő monetáris tanácsülések alkalmának az egyikén elindítja a kamatcsökkentést a Magyar Nemzeti Bank. Lehet, hogy már májusban, lehet, hogy majd csak júniusban, az is lehet, hogy majd csak júliusban.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat! Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora. Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégem pedig Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője. Zoli, köszöntelek a stúdióba.
Köszönöm a meghívást.
Egy nappal az adás megjelenése előtt rögzítjük ezt a beszélgetést, vagyis május 16-án. Mai napon publikálta a Központi Statisztikai Hivatal a legfrissebb GDP adatot. Ez azt mutatta, hogy a tavalyi hasonló negyedévhez képest 1,1%-kal csökkent a produktum. Negyedéves kivetítésben, tehát az előző negyedévhez mérten pedig 0,2%-os volt a visszaesés. Már most is sokféle elemzői megnyilvánulással lehet találkozni az interneten. Ugye általában azt szokták kiemelni, hogy 3 egymás követő negyedévben is mínuszos adatot produkált a magyar gazdaság, tehát ez már bőven belefér a technikai recesszió kategóriájába. Mégis próbáljunk először valami kapaszkodót keresni, jó hírt keresni ebben a mai adatban, ha egy kicsit előre tekintünk, mert az első negyedév az már mögöttünk van, tulajdonképpen lezárodott, azzal már csak tényleg egy szám erejéig érdemes foglalkozni. De hogyha az előttünk álló hónapokat nézzük, akkor lehet-e arra számítani, hogy ennél azért jobb adatok fognak majd érkezni?
Igen is, meg nem is. De koncentráljunk a pozitívumra. Tehát szerintem a mai adatközlésben, és ez egyébként ez volt a várakozás is, és ezt vissza is igazolta az adat, az volt a pozitívum, hogy a negyedéves, tehát az előző negyedévhez képesti gazdasági teljesítmény visszaesése az kisebb volt, mint az előző negyedévben. Az előző negyedévben kisebb volt, mint az azt megelőző negyedévben, tehát 2022 harmadik negyedévében. Tehát, hogy nem mélyül a recesszió, hanem hát enyhül a gazdasági recesszió.
Tegyük hozzá, hogy a KSH közben korrigálta a korábbi adatait, tehát ahhoz képest tűnik kisebbnek talán most már a visszaesés. Tehát felfelé korrigálta a tavalyi utolsó negyedéves, meg a harmadik negyedéves adatát is.
Igen, de hát a mínusz 0,2 az akkor is kisebb visszaesés, mint az előző negyedévekben, tehát ilyen értelemben jövünk ki a recesszióba, és szerintem egyébként ugye már múlt időben, vagy jelen időben beszélhetünk erről, valóban jövünk ki, tehát a második negyedévvel kapcsolatban nem az a várakozás, és nem csak az én várakozásom, hanem az elemzői felmérésnek az átlaga, tehát a konszenzus eredmény azt mutatja, hogy az a várakozás, hogy a második negyedévben már negyedéves alapon nem visszaesésre, hanem kismértékű növekedésre lehet számítani. Ez a pozitívum. A negatívum az az, hogy éves összehasonlításban hát elég csúnya volt ez a 1% körüli visszaesés az első negyedévben, és a második negyedévben is visszaesés lesz, tehát negatívval kezdődik a GDP változás az előző év második negyedévéhez képest.
Jobbat lehetett várni, mondjuk a január-február tájéken? Tehát gondolták azt az elemzők, hogy ennél azért jobb lesz az első negyedéves adat?
Hát én nem hiszem. Tehát láttuk azt, hogy Ugye a lakossági fogyasztás az nagyon jelentős mértékben zsugorodik, ugye a reálbérek jelentős mértékűben negatívak, egyszerűen kevesebb embere van kevesebb pénze van az embereknek, amit el tudnak költeni. Látjuk ezt a kiskereskedelmi forgalomban, látjuk egyébként az ipar statisztikában azt, hogy hát az ipar is köhög, vannak olyan halágazatok, amelyek nagyon jól teljesítenek, de nincs olyan sok belőlük, hogy ez a jellemzően az ipari export, az autóiparhoz köthető tevékenység az, ami nagyon szépen növekedni tud, de az összes többi területen, hát ezt nem mondhatjuk el, építőipar is visszaesik év per év alapon, jelentős mértékben. Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút várható volt. Ami a pozitívum egyébként itt az első negyed évben, és ez nagyon fontos, ez a külkereskedelmi egyenlegnek a gyors és jelentős mértékű javulása. Tehát az előzetes adatok szerint márciusban már közel 1 milliárd euró volt a magyar gazdaság külkereskedelmi többlete, az áruforgalmi többlete, februárban ennek a fele volt, míg januárban még mínuszos volt. Tehát én azt gondolom, hogy az év legelején rendelkezésre álló statisztikákhoz képest talán főleg ennek az utóbbi adatnak a hatására egy kicsit kevésbé sötét képet lehetett alkotni a magyar gazdaságról.
Mennyiben torzíthatta az adatot az, hogy tavaly az első negyedében volt egy brutális nagy költségvetési jövedelem kiáramlás az állampolgárok felé különböző adóvisszatérítések formájában, ami végső soron a kereskedelemben csapódott le. Tehát tavaly ez nagyon meghúzhatta a kereskedelmi, vagy meg is húzta a kereskedelmi forgalmat. Ezzel szemben most pedig, ahogy te is említetted, a magas infláció fölzabálta a reálbéreket, tehát sokkal kevesebb reáljövedelem áll a lakosság rendelkezésére. Ez a fajta kormányzati beavatkozás tavaly, ez is visszaköszön most ebben a gyengébb adatban?
Feltétlenül, de hát itt ugye az éves összehasonlításban történő statisztikákról beszélünk, ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos az, hogy a rövid bázisú változásokat is figyeljük, és a negyedéves változás az még mindig negatív volt, de ennek a mértéke ez már kisebb volt.
Összességében az évet egészében tekintve milyen pályát vársz a GDP-nél, hogyan fog alakulni, és az év, tehát a negyedéves bontás, hogyha van már erre előrejelzésetek, és az év egészét tekintve mekkora lehet az adat?
Ahogy mondtam, szerintem a második negyedévben már a negyedéves bázison mért gazdasági növekedés változás az már pozitív lehet, és én arra számítok, hogy ez folytatódik a harmadik, negyedik negyedévben is, tehát egy ilyen felemás kép. Az éves összehasonlításban a második negyedév az még mindig negatív maradhat, de itt is egy változás hozhat a második fél év. Ugye itt azért gondoljunk arra, hogy a recesszió akkor indult 2022 harmadik negyedévében. Tehát ahhoz képest azért már éves összehasonlításban is valami kis javulás lehet a gazdasági mutatókban. Az év egészében olyan nulla körüli lehet a GDP növekedés, lehet negatív is, hogyha szerencsétlenül jönnek össze bizonyos körülmények, lehet egy kicsit pozitív is, szerintem a mínusz egy és a plusz egy közötti sávban, és ennek inkább a közepén lehet majd.
Tehát ti is túl optimistának tartjátok a kormány prognózisát, hogy 1,5%-os lehet idén a növekedés? Vagy mi kell hozzá, mi kellhet hozzá, hogy ez létrejöjjön?
Hát, hogyha körülnézünk, látjuk ezt a sok esőt, itt, ez például segíti a gazdasági növekedést, mert ugye a mezőgazdaság az tavaly nagyon-nagyon rosszul teljesített, ugye májusi eső az aranyatér, az sokat segít ahhoz, hogy a növénytermesztés az idei évben egy jelentős többletet tudjon mutatni. Hát persze nagyon messze van még az aratás, de hát a jelek biztatóak. Tehát ez például egy olyan tényező, ami felfele tudja húzni az idei éves gazdasági teljesítményt.
De van akkor a súlya a mezőgazdaságnak az össz magyar gazdaságon belül, hogy akár egy szemmel látható nagymértékű javulás az agrárium teljesítményében egyértelműen megmutatkozzon a végső nagy számban?
Hát a súlya a mezőgazdaságnak nem olyan nagyon nagy, 3-4% körül van, de a kilengések azok nagyon nagyot tudnak lenni, tehát a tavalyi évben egy olyan 30% körüli visszaesést láttunk a mezőgazdaságban, hogyha idén egy 30% körüli növekedést látunk, az a GDP-ben azért ez egy jelentős tétel tud lenni, úgyhogy ilyen értelemben akár perdöntő is lehet az, hogy milyen a mezőgazdaságnak a teljesítménye.
És mit látunk, mit gondolunk most az iparról, a magyar iparról? Ugye a statisztikából az derül ki, hogy a belföldi kereslet az elég szerény, viszont az export az meg húzza a hazai termelést. Ez egy stabilnak tekinthető állapot olyan értelemben, hogy ilyen mixben is az ipar hozzá tud majd járulni valamennyire a gazdasági növekedéshez, és milyen okokat látunk amögött, hogy a belföldi értékesítés szerényebb, az export viszont masszívabb, és ez kitarthat-e az év egészében?
Szerintem kitarthat, tehát hasonló mintázatra számítok. Nagyon gyenge belső keresletre és viszonylag jól teljesítő exportra, ipari exportra. Az ipari export teljesítménye mögött azt gondolom, hogy a növekvő kapacitások állnak. Tehát itt gondoljunk az akkumulátorgyártásra, vagy az autóiparra. Itt komoly beruházások zajlottak, így zajlanak jelenleg is Magyarországon. Ezek segítenek abban, hogy az ipari export az egy növekvő pályán tudjon maradni. Nyilván nem lényegtelen, hogy milyen a külső kereslet, de az sem lényegtelen, hogy van egy átalakulás az európai iparszerkezeten belül, az autóiparon belül, és úgy tűnik, hogy Magyarország ennek az átalakulásnak az egyik nyertesévé tud válni, és ezt vissza is igazolják a számok. Tehát én azt gondolom, hogy az autóipari export az szépen növekedni fog az év hátralevő részében is, ami pedig a belföldi piacra fókuszáló, arra termelő, vagy túlnyomjon oda értékesítő ágazatokat, cégeket illeti, hát én azt gondolom, hogy talán olyan mértékű kereslet visszaesés, ami az első negyed évre volt igaz, az nem marad velünk, de érdemi fordulatra azért nem számítok.
Az egy érdekes dolog, amire rámutattál, hogy a hazai például autógyártás, illetve akkumulátorgyártás kapacitás bővülése az, ami egyfajta garanciája annak, hogy az ipari termelés azért mégis egy szemmel látható szám lesz. De nagyon nem mindegy, hogy tényleges keresletet fog ez kiszolgálni, vagy pedig teszem azt mondjuk készletre fognak gyártani, és a raktárban vár majd a vevőjére a termék. Ettéren mit látunk most, hogy van egy fix, kiszámítható, stabil, erős kereslet a magyar ipar termékei iránt külföldön, vagy azért nem ennyire megnyugtató a kép?
Én azt gondolom, hogy nem kell attól félni, vagy nekem bennem nincs olyan félelem, hogy ez készletre történő termelés lenne. Nem azért, mert annyira fantasztikusan jól menne az európai autóipar, de azért valamekkora kereslet van, és egy átalakuló autógyártási szerkezet van, amiből a Magyarországon működő vállalkozások azok a növekvő ágon tudnak maradni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a nyitja annak, hogy miért lehet arra számítani a továbbiakban is, hogy a hazai autóipar és kapcsolódó területeknek a teljesítménye az javulni tud.
Amúgy ezt jó iránynak látott, tartott, tehát hogy a hazai ipari struktúra az még inkább járműgyártás hangsúlyossá és fejnehézzé válik az új betelepülő cégek által, holott ugye van egy vita erről, hogy ezt valahogy színesebbé kellene tenni, tehát több lábra kéne állítani a magyar gazdaságot, a magyar ipart. Tehát, hogy ez a, mondhatjuk, hogy elég erőltetett iparosítás, ami Magyarországon most zajlik, ez illeszkedik-e a nemzetközi trendekbe, megfelele a korszerű modern ipari struktúráknak, vagy egy elavult szisztémát próbál tovább erősíteni a kormány, aminek egyszer még meg lehet a böjtje?
Hát ez azt gondolom, hogy két válasz is adható erre a kérdésre. Az egyik válasz az, hogy természetesen nem jó. Tehát nem jó az, hogy egyre jelentősebbé válik magyar gazdaság életében az autóiparnak a súlya, és hogyha előre tekintünk 3-4-5 évvel, akkor azt gondolhatjuk, hogy ez még sokkal jelentősebb lesz. Tehát ez egy nagyon nagy kockázatot jelent a magyar gazdaság számára ez a típusú túlsúlya az autóiparnak. Ez az egyik válasz. A másik válasz az, hogy hát ugye abból főzünk, amiből tudunk, és hát úgy tűnik, hogy a magyar gazdaság diplomácia az ezt a receptet tudja csak megfőzni. Adottságok, akár földrajzi adottságok, akár uniós tagság, akár a meglévő vállalati ökoszisztéma alapján és a meglévő gazdasági diplomáciai kapcsolatrendszer alapján. Nyilván sokkal jobb lenne, hogyha magasabb hozzáadott értékű egyéb ágazatokban látnánk nagyon jelentős mértékű növekedést, gondolhatunk mondjuk gyógyszeriparra. Ezt sajnos nem látjuk. Én azt gondolom, hogy erre talán célszerű lenne odafigyelni a gazdaságdiplomácia alakításakor, hogy ez a diverzifikáció hiány, ez meg tudjon változni.
Okoz-e problémát, jelenthet-e valós veszélyt az, hogy, és erről is szintén vita folyik most a közgazdasági nyilvánosságban, hogy az ide települő új gyártók, főleg Ázsiából, ugye, ők külföldi tőkéből, külföldi eszközökkel állítanak elő termékeket exportra, és még a profitot is valószínűleg a tapasztalatok alapján legalábbis arra lehet számítani, hogy ki fogják vinni az országból, plusz még a munkaerő egy részét is külföldről fogják toborozni magyarul. Ez egy dolog, hogy a hozzáadott értékhez mennyit tesznek hozzá a GDP-hez, vagy a ténylegesen az országhatárokon belül maradó jövedelemhez mennyivel járulnak hozzá, az egy nyitott kérdés, és nem túl jók a tapasztalatok és a benyomások ezzel kapcsolatban. Te hogy látod ezt a kérdést?
Hát nekem nincs alternatív véleményem ezzel kapcsolatban, tehát egyet tudok érteni azzal, hogy ez csak hozzáad a kockázatokhoz. A nagy kérdés az, hogy mennyire tudnak hozzá kapcsolódni a beszállítói oldalról egyéb vállalkozások. Azt látjuk, hogy hozzá tudnak egyébként, de ezek szintén külföldi tulajdonban lévő nagy cégek, akik ehhez hozzá tudnak kapcsolódni. A kérdés az, hogy a magyar tulajdonú vállalkozások azok be tudnak jönni ebbe a képbe vajon, és milyen mértékben tudnak beszállítóvá válni. Hát vegyesek a tapasztalatok ezzel kapcsolatban, de nem reménytelen, teljesen reménytelen a helyzet. Nyilván nagyon sok időnek kell eltelni, hogy mondjuk egy autóakkumulátorgyártó cég esetében a magyar beszállítók is megjelenhessenek.
Erről van egy jó sztori, egy korábbi vendégem a cégén keresztül próbált beszállítói kapcsolatot kiépíteni az egyik frissen betelepült ázsiai nagy gyártó céghez. Az egyik akkumulátorgyárról van természetesen szó, és amikor megkeresték őket az ajánlatukkal, akkor azzal lettek elhajtva onnan, hogy a műszaki leírás nemhogy magyarul, de még angolul sem áll rendelkezésre a cégnél, hanem csak kínai nyelven. Úgyhogy már eleve nem is férnek hozzá ugye a technológiai ismeretekhez, ami szükséges lenne, hogy a saját termékeikkel be tudjanak ugye szállítani. Ennyit a rög magyar valóságról. Folytassuk azzal, hogy azt ugye akkor megállapítottuk, hogy az idei gazdasági folyamatokban a meghatározó az ipari cégek, a feldolgozóipari cégek export teljesítménye lesz. Ez lehet igazából a húzóerő, mert úgy néz ki, hogy a szolgáltató szektor részéről a kiskereskedelem valószínűleg kevésbé tudja most támogatni a növekedést. A KSH az egészségügyet emelte ki a mai jelentésében, ami egy érdekes megállapítás, nagyon ritkán tud húzó ágazattá válni, vagy szektorrá válni az egészségügy. Ugye azt kiemelték, hogy a koronavírus járvány elmúltával kezd magára találni ez az ágazat. Arról van szó, hogy ott a a hozzáférés korlátozott volt a COVID alatt a vírus helyzet miatt, és ezeket az ellátásokat most próbálják rohamtempóban pótolni. Ugyanakkor az egészségügy felől meg olyan információk jönnek, hogy a humán erőforrás hiány, lehetőségek nem állnak rendelkezésre, sokkal lassabb ez a visszaépülés, mint amire egyébként szüksége volna a magyar társadalomnak, hogy az egészségügyi helyzete, állapot az javuljon. De hogy hová tűnt el a magyar kereslet, úgy a egyéni fogyasztó, mint a magyar ipari termékek felhasználói oldaláról, és itt mikor és milyen eszköz, milyen segítségekkel várható, hogy újraépüljön ez a kereslet?
Tudja, hogyha a jövedelmek reál értékben újra növekedni tudnak, akkor elindulhat a visszaépülése a lakossági fogyasztásnak, a lakossági kereslet megjelenésének. Ez a feltétele annak, hogy azok a vállalatok, amelyek a hazai piacra dolgozzanak, ezek érezzék azt, hogy a kereslet növekedése megjelenik, és bővíteni tudják a kibocsátásukat. Tehát azt gondolom, hogy a kulcs ebben a tekintetben a reál jövedelem alakulása. Itt nagyon mélyről indulunk, tehát egy 10% körüli reál jövedelem visszaesést láttunk az év első hónapjaiban. Nyilván ennek részben magyarázza a rendkívül magas infláció, és hogy az infláció elkezd lefele csordogálni, majd egy kicsit gyorsabban lefele haladni, akkor van remény arra, hogy a reál jövedelmek azok közelítenek a nullához.
Mikor várod a fordulópontot, amikor először a reál jövedelem megjelenhet?
Szerintem az év vége előtt ez megtörténhet. A reál jövedelemek esetében a fordulat.
Ugye a kormányzat arra számít, Gulyás Gergely miniszter arról beszélt a legutóbbi kormányinfón, hogy nyáron már 20% alá csökkenhet az infláció. A 16-17-18%-os, azt talán nem éri el, de mondjuk 16-17%-os nettó átlagkereset növekedés az, amit az év egészében talán még reálisnak lehet gondolni, inkább a 15-16, még a 16-17, akkor az azt jelenti, hogy az év vége felé jutunk el az inflációnál a 15%-os szintig?
Szerintem az év legvégére nem irreális elképzelés az egyszámjegyű infláció. Tehát szerintem ennek komoly esélye van, hogy 10% alatti lesz a decemberi.
Az úgynevezett bázis hatáson túl mi az, ami ezt tudja támogatni?
Támogatja a forint árfolyama. Reméljük a továbbiakban is támogatni fogja. Nekem az a várakozásom, hogy igen, tehát az idei évben erősebb lesz a forint árfolyama, mint a tavalyi évben volt. Támogatja az importált dezinfláció, tehát az infláció csökkenése. Ugye ez megindult, tehát látjuk azt, hogy bizonyos termékkörökben látni, hogy csökkentek az árak Európában, látni, hogy csökkennek az árak Magyarországon, ez is támogatja. Támogatja továbbá az, hogy valóban itt az egy évvel ezelőtti állapotához képest a magyar gazdaság nagyon kifordult önmagából, hiszen egy évvel ezelőtt, főleg a választások előtt, választások környékén volt egy óriási jövedelemkiáramlás, és volt egy óriási lakossági keresletnövekedés. Hát most ennek nem látjuk a nyomait, pont ellenkezőleg, tehát egyszerűen a kereslet csökkenése is a dezinfláció irányába mutat.
Tehát és különösebb beavatkozás nélkül a kormány részéről, tehát a szándékolt infláció letörő intézkedések nélkül is el tudnánk jutni az egyszámjegyű tartományig decemberre?
Én azt gondolom,
aztán a piaci folyamatokból?
Én azt gondolom, hogy igen, persze ez kell egy olyan gazdaságpolitikai mix, ami támogatja az erősebb forint árfolyamot, de ezen túlmelőleg a többi kormányzati intézkedés az infláció tekintetében én azt gondolom, hogy nem perdöntő, hanem a piaci folyamatok azok el tudnak vezetni ehhez.
Tehát értjük ez alatt az árstoppokat, illetve majd a kötelező akciózás, meg az online árfigyelő rendszert, ezektől nem vársz érdemi infláció letörő hatást?
Nem.
Világos egyenes válasz. Értem. Ha már a forint szóba került, említetted, hogy ha és amennyiben a gazdaságpolitika számára fontos az erős forint, és ezt támogató intézkedések születnek. Látsz most ilyen szándékot a kormányzat és a jegybank részéről? Tehát igyekeznek erős szinten tartani a forintot, karban tartani az árfolyamat, nem engedni visszacsúszni 400 fölé? Vagy ezt a piac intézi most, amit látunk, hogy 369-370 forint körül van az euró?
És a 18%-os kamat. Tehát nyilván a jegybank szempontjából ez egy nagyon fontos tényező, hogy milyen az árfolyam, milyen a forint árfolyama, hiszen ez a legfontosabb csatornája annak, amin keresztül az inflációra tudhatni.
Azt kijelentetjük, hogy a jegybank szakított a gyenge forint politikájával?
Ugye ez egy izgalmas kérdés, hogy mi volt a jegybanknak a hozzáállása a forint árfolyamhoz az elmúlt években. Voltak olyan vélemények, ahogy hírlik a jegybankon belül, amelyek támogatták egy folyamatosan leértékelődő forint árfolyam pályának az elérését, meg olyanok, amelyek ezt nem támogatták. A tények azok azt mutatják, hogy hát itt komoly leértékelődést mutatott a forint árfolyama. Ahhoz, hogy az inflációt sikerüljön jóval alacsonyabb szintre lehozni az idei év végére, jövőre, az azt követő időszakban, ahhoz elengedhetetlen a stabil forint árfolyam.
Az erős forint, hogyha én befektető lennék, tételezzük föl, egy külföldi befektető, és figyelembe venném a magyarországi gazdasági folyamatokat, mutatókat, számokat, és azt látom, hogy az ipari termelés döcög, az államháztartási hiány az egekben van, az infláció az egekben van, a kiskereskedelmi szektor mélypontjait éli, akkor mégis mi a 18%-os kamat az egyetlen tényező, ami amellett szól, hogy én ide hozzam a pénzemet, és itt fektessek be? Vagy tudok-e találni még más kapaszkodót? Mi segíti a 18%-os irányadó kamaton túl a forint árfolyamát jelenleg, ha van ilyen?
Van ilyen, ez pedig az energiaválságnak az elmúlása. Tehát ma reggel az európai gázár jegyzés az 33 euró per megawattos árat mutatott. Ez kevesebb, mint a tizede annak, mint augusztus végén a csúcson látott gázár árfolyam Európában. Amire ki akarok lyukadni, az, hogy ugye Magyarország, tudjuk, ez egy ismert tény, hogy nettó energiaimportőr. Tehát jelentős a külföldi függésünk a energiahordozók tekintetében. Gázt, olajat, de elektromos áramot is importál Magyarország. Ugye ez a külkereskedelmi egyenlegünkben folyamatosan egy deficitet jelentő tétel, de az, hogy mekkora ez a deficit, ez múlik azon, hogy mekkora a fogyasztás, tehát mekkora az import, és múlik azon, hogy milyen áron importáljuk. Ugye a tavalyi évben azt láttuk, hogy olyan egekbe szökő európai energiaáraknak a környezete alakult ki, amely mellett egy borzasztó, gyorsütemű romlása következett be a külső egyensúlynak, külkereskedelmi egyenlegnek, fizetési mérlegnek, és ez az, amint úgy látszik, hogy túl vagyunk. Tehát nem kell attól félni 2023 májusában, amitől félhettünk 2022 májusában, nyarán és őszén, hogy itt az egekbe szökő energiaárak azok egy olyan fenntarthatatlan pályára állítják a magyar külső egyensúlyt, amely kapcsán akár még a devizatartalék elégségességének a kérdése is felmerül, és a 2008-as rossz szellem ismét előkerül.
Te nem osztod azokat a véleményeket, hogy még nem igazán értünk a végére ennek az energiakrízisnek, lesz itt még visszapattanás, fog még drágulni az energia részben, mert a mondjuk az olajtermelő országok dönthetnek úgy, hogy szűkítik a kínálatot, vagy a következő téli betárolási szezon is nyomást gyakorolhat az árakra, vagy azt várod te is, hogy egy kis visszapattanás még lehet benne, de érdemi olyan, mint ami tavaly volt, arra már nem. lehet számítani.
Utóbbi, az, hogy mondjuk kicsinek tekintük-e mondjuk egy duplázódását a jelenlegi áraknak, az nézőpont kérdése, ahhoz képest, hogy tavaly milyen árak alakultak ki, ahhoz képest nem jelentős. Ahhoz képest persze, hogy mondjuk dupláját kell majd fizetni esetleg az európai energiaárnak mondjuk 3-4 hónap múlva, mint most, ahhoz képest persze ez sok. Mi egyébként a Raiffeisennél 53 eurós idei átlagos gázárral számolunk. Ez azért fontos elmondanom, mert ugye ez a gázár, ez a válság előtti, és amikor a válságról beszélek, akkor a 2021 előtti évekről beszélek, hiszen az energia árak 2021-ben szabadultak el, korábban, mint ahogy kitört volna a háború, de akkor egy olyan 17-18-19 eurós gázárak voltak velünk tartósan hosszú éveken keresztül, tehát ehhez képest az 53 euró nagyon sok. De ahhoz képest, hogy ezelőtt egy fél évvel még azt gondoltuk, hogy akár 120-140 euró is lehet az átlagár az idei évben, ahhoz képest nagyon alacsony. És itt van egyébként ez a legfontosabb fordulópont a magyar gazdaság megítélése szempontjából, hogyha még megemelkednek az energiaárak, már pedig erre számítunk, de akkor sem következik be olyan mértékű energia áremelkedés, mint a tavalyi évben, akkor ez azt jelenti, hogy a hazai, vagy a Magyarországnak a külkereskedelmi egyenlege az nem deficites lesz 2023-ban, hanem szuficites többletet fog mutatni. A fizetési mérleg még mínuszban lesz, de nem lesz nagyon messze a nullától, tehát legalábbis sokkal közelebb lesz, mint a tavalyi évben volt. Tehát az a félelem, hogy a külső egyenleg romlása az egy nagyon-nagyon-nagyon fájó pont a magyar gazdaság életében, ez a szemlélet, ez már nincs velünk, és ezt tudja támogatni a forint árfolyamnak az erősödését, a magas kamat mellett.
Belátható időn belül lecsökkenhet 20 euró alá a gázár? Mit mutatnak a modelljeitek? Van erre realitás?
Erre nem számítunk.
Ugye összegezve, akkor mégiscsak az látszik, hogy valóban a külkereskedelmi egyenlegre jótékony hatást gyakorol a piaci energiaárak csökkenése, de ennek akkor valamilyen módon jelentkeznie kellene a magyar gazdaságban a keresleti oldalról. Olyan értelemben, hogy a céges és a kisfogyasztói kereslet azért továbbra is gyengének mutatkozik. Ez derül ki például az ipari értékesítési adatokból is. Ami azt jelenti, számomra azt üzeni, hogy a cégek egy jelentős része nem tud élni a mostani, a tavalyhoz képest jóval kedvezőbb energiaárakkal, mert tavaly ősszel beszorult egy olyan fix szerződésbe, energiaszállítási szerződésbe, ami erre az évre a tavaly őszi árak alapján rögzítette a számára az energiához való hozzáférést.
Hát vállalata válogatja, tehát azt gondolom, hogy nehéz így általában beszélni a vállalati szektorról. Ugye azért az őszi időszakban már voltak olyan hírek, hogy nem voltak hajlandóak a szolgáltatók hosszú távú szerződést kötni, tehát ilyen értelemben nem tudtak nagyon sokan beszorulni egy magas energiaár mellett kötött szerződésben egy-két, akár három évre, tehát ez a típusú szerződés mintázat, ez a tavaly ősszel kikopóban volt a piacról. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan vállalatok, amelyek valószínűleg előnytelen szerződést kötöttek, vannak olyanok, amelyek nem kötöttek előnytelen szerződést, tehát vannak, akik tudnak élni az alacsonyabb energia áraknak a lehetőségével, vannak, akik nem annyira. Azért az fontos, hogy az energia az egy input a sok közül egy vállalat életében.
Mit vársz a monetáris tanács májusi ülésétől? Ugye most már van egy első negyedéves GDP adatunk, van egy áprilisi inflációs adatunk. Mire lehet számítani? Tartani fogják a 18, illetve a 13%-os kamatokat?
Hát addig még elég sok idő van hátra, egy hét.
Ami rengeteg.
Különösen azért, mert itt van az amerikai adósság plafonnak a kényelmetlen kérdésköre, és ez még hozhat bizonytalanságot a pénzügyi piacokra, és ezt azért említem, mert hogyha ez nem lenne velünk, akkor bátrabban tudnám azt gondolni, hogy lesz lehetőség kamatcsökkentésre jövő kedden. De mivel itt van ez a kényelmetlenség a piacon, elképzelhető, hogy egyelőre még inkább kivár a Magyar Nemzeti Bank. Azt szerintem viszonylag nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a következő monetáris tanácsülések alkalmának az egyikén elindítja a kamatcsökkentést a Magyar Nemzeti Bank. Lehet, hogy már májusban, lehet, hogy majd csak júniusban, az is lehet, hogy majd csak júliusban, de egyelőre szerintem a valószínűsége a korábbi kamatemelésnek az nagyobb, mint a későbbinek, vagy kamatcsökkentésnek.
Mikor találkozhat a két kamatszint, és évvégére milyen kamatot vársz?
Szerintem az utolsó negyed évben találkozhat az alapkamat és az irányadó kamat, úgyhogy én az év végére már a 13%-nál alacsonyabbat, hát olyan 12% körüli kamatot várok, majd meglátom.
Akkor az alkalmanként minimum 75 kötőjel 100 bázispontos, tehát egy szemmel jól látható vágás fog jelenteni. Értem. Szerintem nagyjából kifutottunk az időből, ha jól látom az órát, úgyhogy én köszönöm szépen Örök Zoltánnak, hogy itt voltál, és elmondtad nekünk, amit érdemes most éppen tudni a magyar gazdaságról.
Köszönöm, hogy itt lehettél.